Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A napi sajtó is azért tervez és próbál valamiféle perspektívát kínálni. Mi éppen péntekre fókuszálunk és Alaszkára figyelünk, hiszen ott egy Kolozsvár nagyságú városban találkozik majd az eddigi információk szerint az amerikai elnök és az orosz államfő. És hát miről beszélnek? Arról, hogy hogyan tudnának dűlőre jutni háborús ügyekben a többi között. Adi Andrással mi pedig arról beszélünk itt a tetőteraszon, hogy megérette a helyzet most egy ilyen tárgyalásra, hogy létezik-e az, hogy a háborús fáradtság mindkét táborban annyira fokozódott, hogy nem csak a felmérések, de a valós helyzet is arra sarkalja a szereplőket, hogy igenis próbáljanak lépéseket tenni, vagy mimmelni a békülés, vagy valamiféle tűzszünet felé. Köszönöm, András, hogy itt vagy velünk.
Én köszönöm a meghívást. Hát ha táborokról és fáradásokról beszélünk, akkor ez csak kérdéseket vett fel bennem. Amerika lenne az egyik oldal, és most mert a maxima culpa, úgy beszélek Amerikáról, mint ahogy szeretnek az összeesküvés elméletesek beszélni róla, hogy már pedig Amerikának rengeteg köze volt, és ő pattintotta ki ezt a totális háborút orosz-ukrán részről, pedig nem így van, nem is így volt sohasem, de azért köze lett időközben ugyebár Amerikának is. Hát Amerika nem tudom, hogy miben fáradt volna bele olyan rettenetesen. Én őszintén Donald Trump egyetlen gazdasági expozéjának sem tudok hitelt adni. Én Donald Trump egyetlen gesztusának nem tudok hitelt adni. Egy információ darabkának sem tudok hitelt adni, úgyhogy ami Donald Trump arra utal esetleg, és nagyon-nagyon áttétesen, hogy a hadsereg tartalékait kiürítette, felélte tulajdonképpen az ukránoknak nyújtott segítség, de hát a pénzbeli segítségnyújtással is problémák vannak, és így tovább, arra csak azt tudom mondani, hogy ugyebár elég recens információ, mi szerint a haldokló, vagy már teljesen halott macskát átdobta gyönyörű szépen az európai oldalra. Európa úgyis különutas elképzeléseken, vagy éberálmokon, félig meddig éberálmokon, éberálmokkal szórakozik azt illetően, ugyebár, hogy hogyan fogja majd teljességében átvállalni Ukrajna katonai, politikai, gazdasági és egyáltalán újjáépítési kérdéseit, hát akkor nem baj, Amerika majd ad fegyvert, feltéve, hogy Európa ezeket a fegyvereket megvásárolja jó bőcsületes áron Amerikától. Mindez idáig Donald Trump tulajdonképpen azt hazudta a nagyvilágnak, hogy regnuma, picinke regnuma ideje alatt milyen sok segélyt, ha vonakodva is, ha felülvizsgálva is ezeket a segélyeket adott Ukrajnának, holott valójában amúgy meglehetősen nehezen őrlő malmú Biden adminisztráció utolsó heteiben, napjaiban eszközölte ki azt, hogy még újabb, mondjam úgy, kötelező jellegű segítségnyújtási összegeket bocsássanak Ukrajna rendelkezésére, így nem utolsó sorban hadifelszerelést is, és hát Donald Trump ezzel játszott az elmúlt hónapokban, nem a saját béketervéből kiindulva, nem a saját békítő szándékából kiindulva, nem a saját büdzséjén rágódva, fogalmazzak úgy, hanem tulajdonképpen ezzel játszadozva, mint egy ilyen kisgyermekkorba defektálódott személy, aki elenged, illetve visszaszorít bizonyos fiziológiai folyamatokat, tulajdonképpen a Biden-i segélyekkel játszadozott. Hogy másképp tüntette ezt fel, ehhez ismerni kell némi nemüleg Donald Trumpot.
Túlfelől, illetve hát vegyük Ukrajnát, igen. Mennyire fáradt bele, mennyire érződik, vagy gondolod azt, hogy igen, végesek. Tehát most már látszik az, hogy a tartalékait milyen ritmusban fogja úgy felélni, hogy hát tarthatatlanná válik a jelenlegi helyzet.
Ukrajna mindenképpen időre játszik. Félszeme Európán van, egy Európán, amelytől tényleges segítséget vár. Itt főképpen ezt az egész helyzetet inkább sajátjukénak érző lengyeleken, és ez nagyon helyes, mert a lengyelek állnak a legközelebb tulajdonképpen a 5%-os, ha nem haladták már meg, 5%-os GDP-s hadfejlesztési összegekhez. Félszemük Anglián, ők legalábbis verbálisan több kormányon keresztül is elég vehemensen védték, mondjam úgy, az ukrán érdekeket, próbáltak garantálni valamit, ami egyelőre garantálhatatlan. Ugyancsak ferdítve a képet, vagy tovább rontva a szóképet, Németországon és Franciaországon is a tekintetük. Mindezek megfelelően nehéz súlyú komponensek, amennyiben ténylegesen képesek záros határidőkön belül kinőni ezt az amerikai rövid nadrágot, és végre felnőni ahhoz a kihíváshoz, amit Ukrajna biztosítása és így az oroszok megállítása jelent.
De ez, András, ez mit jelent időben? Mert most itt vagyunk augusztusban, úgy tűnik, hogy Pokrovsz környékén kezd egyre inkább besűrűsödni a helyzet a terepen, tehát van egy nyári, úgymond offenzíva lehetőség, egy ablak. Mit jelent ez a átvállalni? Mi az a deadline, vagy hogyan tudod te ezt így magadnak is, meg hát a hallgatóknak is vázolni? 2 hónap, fél esztendő, milyen időtávban kéne ezt elgondoljuk?
Ténylegesen egy haruszpex kéne legyek ahhoz, hogy ezt egész konkrétan tudjam.
Na jó, de azért hát léptékekben azért lássuk ezt időben is, ezt a történetet.
Hát amennyiben az elkülönített pénzösszegek rendelkezésre állnak, amennyiben az európaiak által a nordik elképzelések alapján beindul tulajdonképpen az európai hadtechnika gyártása, fejlesztése és gyártása Ukrajnába, akkor azt mondanám, hogy mindenképpen átcsúszunk a jövő évbe, de már láthatóak lesznek, főleg inkább azt mondanám, hogy drón technológiába és használati modus operandiba érezhetőek lesznek változások. Ezeket inkább azokra a trendekre, vagy még csak nem is trendek, hanem ilyen kísérleti jellegű hadtechnikai beavatkozásoknak és taktikai és stratégiai beavatkozásoknak tudnám be, amelyeket már most próbálgatnak és használnak az ukránok elég jó sikerrel. Itt most igazából az a kérdés, hogy minőségileg jól állnak. És mondom még egyszer, kiemeltem tulajdonképpen a hadtechnikai tatyorból, ha nevezhetem így, a legjobb terméket, ukrán terméket, és ez a drón technológia, illetve a drón használati mód kérdése. Ha ezt sikerül a továbbiakban is fenntartani, a drón gyártás momentumát, ritmusát, akkor én azt mondom, hogy átcsúszunk a jövő évbe, de Oroszországnak mélységbe, hátországba egyre több háborúhoz vagy hadviseléshez köthető infrastruktúrába egyre nagyobbak lesznek a veszteségei.
Igen, újabban már 2000 kilométer, ez a legfrissebb, ugye egy olyan installációt értek el, amit eddig hát biztonságban, vagy legalábbis erről nem szóltak hírek, hogy ilyen mélységbe behatolnak a drónjaik.
Igen, amit eddig láttunk, az, hogy éveken keresztül az oroszok részéről teljesen elfogadhatónak tartják azt, hogy naponta ezrek halnak meg orosz oldalon bakákat illetően. Ezt az oldalt még nem kísérletezték ki, nem puhatolták ki, nem ebből még nem jönnek vissza eredmények, szinguláris eredmények, ahogy említette te is az előbb, illetve például amit úgy nevezhetünk, hogy pszichológiai hadviselés, ami arra fordítható le, hogy érezze az orosz átlagpolgár is, hogy nem is olyan biztonságos már a hátország, például nem olyan biztonságos Moszkva, lásd a naponta 20 járatokat leállító reptereket, hiszen nem tudják a légteret 100%-osan biztosítani az ukrán drónok ellen, tehát ezt az oldalt még nem merítettük ki, nem is lehetett, relatív rövid ideje tapasztalható egy egyértelmű szupremáció ilyen szempontból. Mondjuk fogalmazhatunk félszájjal úgy is, hogy légi szupremáció ukrán oldalról. Lássuk, én inkább ehhez kapcsolnám ennek az évnek, illetve a jövő évnek, a jövő év elejének mindenképpen az eredményeit.
Ez a tetőterasz.
2026-ot emlegett Ady András az ukrajnai konfliktus kapcsán, de hát mi végül is a péntekre próbálunk koncentrálni. Ott két személy lesz, ugye, legalábbis a sajtó a két állam főt említi, mint tárgyaló partner, de azért tudjuk, hogy ez nem arról szól, hogy két ember gondol valamit ugyanarról a dologról, aztán azt megbeszélik, és van vagy nincs egyesség róla, hanem itt egy nagyon kemény háttérmunka van, szakértők egyeztetnek, tehát végül is ők tulajdonképpen egy félkész, vagy 80-90%-ban leegyeztetett a szöveget, vagy közös nevezőt tárgyalnak újra, mosolyognak, kezet fognak, és akkor lesznek sajtónyilatkozatok, meg publikált szövegek is. Ennek dacára, András, mennyire fontos az, hogy ez a két szereplő milyen habitusú? És azért kérdem, mert ugye, ha visszapörgetjük ezeket a Trump-Putyin találkozókat, nem voltak számosak, de rendre az jön ki, hogy Trump média eseményt gondolt ennek kapcsán, Putyin meg rendre elérte azt, amit akart effektív, pragmatikus politikusként. Vajon ugyanez lesz a forgatókönyv most is, vagy enyhül, vagy árnyalódik a helyzet?
Hát, hogyha az örmény-azeri békítés kapcsán ismételten elhangzott Trumpi óhajt nézem a béke Nobel-díjat illetően, akkor nem hiszem, hogy a mostani alkalom elhozza ezt Donald Trumpnak. De jó, hogy említetted ezt az egész szituációt, mert rendkívül, ha nem lenne ilyen véres a dolog és komoly a dolog, akkor azt mondanám, hogy rendkívül édes kapitulusa lesz, fejezete lesz ez tulajdonképpen hosszú-hosszú évek múlva a történelem könyvekbe. Ugyebár arról van szó, hogy még mindig ragaszkodik, mondjam úgy, a nyugati világ egyfajta diplomáciai nyelvezethez, diplomáciai konstellációhoz, világrendhez, törvényes világrendhez, egyezményekhez, és így tovább. Mindeközben Gaspadin Steve Witkoff elmegy Moszkvába, ki tudja hányadszor, és hát beszél, amit beszél Putyinnal, nagyon mély a csend utána, akkora a csend, hogy immáron az amerikai, de az angol oldal mindenképpen kérdőre vonja az egész beszélgetést, hogy valójában mi történt. Hát akkor tulajdonképpen a lengyelek, notabene lengyelek részéről paktan ki, hogy talán az ajánlatok között, amit Witkoff vitt magával Moszkvába, szó volt arról, hogy egy fegyvernyugvás, de semmiképpen nem még formális béke traktátum, egy de facto elismerése az orosz nyereségeknek, az orosz területi győzelmeknek, mondjam úgy, Ukrajnában, és hát ennek a kérdésnek a taglalását olyan érdekesen, hogy 50 meg 99 évre akár el is tolták volna amerikai oldalról, milyen jópofa hozzáállás. És itt kezd kibújni a szög a zsákból, amit mindig is mondtam, hogy bármiféle külcsin máz borítsa is tulajdonképpen Trump és Putyin egyezkedéseit, kommunikációját tulajdonképpen az alul mélyen és az igazi hatékony mozgatórugók azok például az energiakooperációról, lehetséges energiakooperációról, illetve olaj, gáz importokról fog szólni mindenképpen. Ide hozzátenném azért azt is, hogy igaz, hogy egy ritka földfém egyezmény van Ukrajnával, de néhány terület, ami valamikor ukrajnái volt, az most már orosz krízen van, és az orosz oldalról is megfogalmazottak ajánlatok tulajdonképpen Amerika fele, mely kimondottan éhes ezekre a ritka fémekre. Lásd az igazi okát az amerikai-kínai összeakaszkodásnak. Semmiféle garanciákkal nem ment Witkoff úr, azt tekintve, hogy mi lesz Ukrajna NATO-s jövője, még azt is mélyen és magasan kerülték azt a témát is, hogy akkor egyáltalán EU-s jövője hogyan néz neki Ukrajnának, tehát tulajdonképpen, ha úgy veszem, akkor ez igazából a semmiből főtárgyalóvá avanzsált úriember, amely, hát azt kell mondjam, hogy tökéletesen illeszkedik a Trumpi háttérgárdához, a mozgató, a tervezőgárdához, képességekben mindenképpen. Tehát itt nagyon-nagyon gyanús alakok, nagyon sekély tudással, lehet, hogy személyes motivációkkal, de amúgy igazán komolyan vehető történelmi ismereti vagy érdeklődési háttérrel egyáltalán nem rendelkező emberek öltöztek be tulajdonképpen amerikai oldalról diplomata egyenruhákba, és hát így próbálnak tulajdonképpen fellépni. Gyászos, gyalázatosan gyenge a teljesítményük. Ordít, távolról ordít az, hogy egyáltalán lövésük nincs arról, hogy mi történik Ukrajnába, miért történik mi Ukrajnába, és így tovább, és így tovább. Ők viszik tulajdonképpen úgy fogalmazhatnék, hogy a gazdinak az óhaját magukkal, ezt közlik Putyinnal, és hát Putyin itt kapcsolódik be. Putyinnak meg egyértelműek a céljai, ezektől nem is nagyon hajlandó eltérni. Ha már előző részben ugyebár beszéltünk, a ki mire játszik, Putyin is időre játszik, érződik, látszik ez tulajdonképpen a front helyzeten. Vegyük úgy, hogy naponta mintegy 10-15 kilométert haladnak előre. Ez az eddigi méterenkénti és óriási veszteségekkel való előre kúszáshoz viszonyítva elég nagynak számít. Ez az év úgy néz ki, hogy ennek az örve alatt ilyen címszó alatt fog zajlani továbbra is. Ugye már ott van a Dnipropetrovszki probléma, egyik oldal azt mondja, hogy halad előre ezen a frontvonalon, a másik oldal arról számol be, hogy ellenállnak, sőt visszanyomják a támadásokat, de hát beszélhetnénk ugyebár Szumiról, vagy beszélhetnénk Mikolaivról, vagy Harkivról is, és akkor visszatérnék egy pillanatra arra, hogy mi a félelmem nekem ezzel a találkozóval kapcsolatosan. Tehát a Witkoffi ajánlatokat, bocsánat, a Trumpi ajánlatokat, amelyet a Witkoff úr átvitt Oroszországba, az lassan megpróbáltam vázolni, amit viszont sejteni lehet emögött is, ettől mondjam úgy áll a szőr a hátamon, az az, hogy elképzelhető, hogy Alaszkában arról fog szó esni, hogy az ukrán csapatok vonuljanak vissza tulajdonképpen olyan Luhanszki és Donyecki területekről, amelyeket tulajdonképpen, ha jól megnézzük, akkor 2014 óta védenek. Éppen ezért nem mondható erről a két oblasztról sem, hogy 100%-osan elfoglaltak az oroszok által. Ugyanakkor kaphatnak némi koncesziókat orosz részről, például azt, hogy Kherszonba vagy Zaporozsába fagyasszák a frontvonalat, nem haladnak előre. Egy szó nem fog, sajnálom, de az az érzésem, hogy egy szó nem fog esni arról, hogy akkor mi történik itt tulajdonképpen, apropó megjelenik az amerikai elképzelések között, korábbi elképzelések között, megjelenik a zaporozsiai nukleáris erőmű kérdése, mégpedig úgy, hogy mondjam úgy Ukrajnának is, Nyugatnak is szolgáltatna, illetve oroszoknak is szolgáltatna energiát. Nem vagyok 100%-osan biztos, hogy erre most fognak szavakat fecsérelni, ahogy az az érzésem, hogy hallgatni fognak Harkivról, Szumiról, Mikolaivról is, és ez az a kiskapu, ami nagyon-nagyon aggasztó tulajdonképpen, mert akkor, amikor Donald Trump territorial swapokról beszél, akkor nem igazán lehet érteni, hogy milyen territóriumok cseréjéről beszél, milyen territóriumokért. Én kötve hiszem, hogy az oroszok egy négyzetcentimétert is az elfoglalt teritoriumokból visszaadnának Ukrajnának, és láttuk jól, mint egy megelőző csapás, Zelenszkij elnök is a találkozó, lehetséges találkozó megelőzően tulajdonképpen kifogva a Trumpi vitorlákból a szelet, azt mondta, hogy nem, Ukrajna sem fog egy tapotat se hátrálni, átengedni teritoriumokat, területeket Oroszországnak. Egy, nem engedi ezt az alkotmány, kettő, nem engedik ezt az emberek. És itt tényleg alá lehet támasztani azzal, hogy bár tapasztalható a pollozásoknál, tapasztalható az, hogy van, létezik, nem csoda, háborús fáradtság az ukrán átlagemberek között, viszont az az elképzelés, hogy ennyi éven keresztül vért és pénzt áldoztak megállás nélkül, saját életük kockáztatásával próbálták az orosz gőzhengert megállítani, és utána átengedjenek területeket az oroszoknak, az számukra teljesen elképzelhetetlen.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Területi csere, hát kérdéses, vagy nagyon-nagyon nehéz feladvány, amint az kiderült az előbb vázoltakból, de Ady Andrással arról beszélünk, hogy mégis mi lesz a pénteki találkozó alaszkai csúcsnak a tétje. Végül is, ha valamit fel akarnak mutatni, akkor az a kézzelfogható, ugye az a terület. Ebben az esetben ugye felrémlik történelmileg egy pár analóg helyzet, tehát Zelenszkij esete kicsit akár hajazhat az olyan országok vezetőinek a történetére, akiket a nagyhatalmak úgymond megfosztottak területeiktől. Akár azt is mondhatnám, picit erőltetve a párhuzamot, hogy az első világháború utáni Magyarország diskurzusát hozhatja Zelenszkij azzal, hogy rátolja a felelősséget a nagy hatalmakra, mert hogy ő befele is kell, hogy kommunikálja ezt a, ha nem is vesztésre, de mindenképpen furcsa és hátrányos helyzetre utaló állapotot. És akkor azt mondhatja, hogy mi mindent megtettünk, én elnökként aztán tényleg mindent, de íme a nagyhatalmak a fejünk fölött megegyeztek, és ha nem is egy jáltai szalvéta, de egy hát Anchorage-i abrosz volt a terep. Lehet ezzel a diskurzussal enyhíteni, vagy némileg ellensúlyozni, és egyben enyhíteni az ukrán társadalomban azért egyre inkább jelenlevő elégedetlenséget és várakozást?
Egy pár hónappal ezelőtt ugyebár kipattant újra egy miniatűr cirkusz, aminek kapcsán az ellenzéket is elkezdte nyugat faggatni, hogy akkor valójában mennyire lennének hajlandóak területeket áldozni a békéért, és így tovább. Még az ellenzék is, az most már egy teljesen más sztori, hogy adott esetben nem zárom ki azt sem, hogy az éppen regnáló Zelenszky, hát félve mondom azt, hogy a rezsim, de legyen, által is fegyelmezve azt válaszolták az ellenzéki oldalakról, hogy nem, ilyesmiről szó sem lehet. A jelenlegi kormány, a jelenlegi elnök mögött állnak és kitartásra buzdítják őt és általa életben tartott, mozgásban tartott mechanizmust. Nem tartom teljesen kizártnak azt, hogy egy adott pillanatban Zelenszky is elfárad. Ne felejtsük el, hihetetlenül jó teljesítmény nyújtott valószerűtlen körülmények között.
Hát ez egy hosszú távfutónak a habitusa, amit ugye naponta kommunikál, azon kívül pedig állandóan tartja a kapcsolatot a különböző nemzetközi szereplőkkel, és nyilván terepre is elég gyakran megy, látjuk, hogy a front közelében bizony sokszor felbukkan.
Tökéletesen így van. Nem tartom kizártnak, hogy emberből van ő is címszóval, egyszer csak leteszi a lantot. De nem hiszem, hogy erről most ez most fog megtörténni, vagy rövid időn belül fog megtörténni, az egy másik kérdés, minden bizony, amennyiben végre valahára létrejön valamilyen formában tulajdonképpen egy fegyvernyugvás, orosz oldalról mindenképpen, de valószínűsíthető, hogy amerikai oldalról is megnő a nyomás, és hát ha amerikai oldalról megnő a nyomás, akkor feltételezem, hogy Európában is lesz néhány nehéz ágyú, aki bár tagadva ezt a szolgalelkűséget nevezzem így, azért hasonlóan fog gondolkozni, lesz pressziógyakorlás, lesz nyomásgyakorlás Zelenszkyre, hogy akkor rendezze már végre meg, hiszen ugyebár a fegyverek hallgatnak, rendezze már meg végre azt a választást, amit főleg az oroszok nagyon várnak tőle. Hát ha tovább forszírozom ezt a elképzelhető spektrumot, akkor azt mondanám, hogy lehet, hogy Zelenszky egyszer csak bedobja a törülközőt, és azt mondja, hogy rendben, akkor én nem indulok, hiszen hogyan nézne ki azt, hogy megint induljak, és valaki helyettem, vagy vigye tovább ezt az egész ügyet, úgy, ahogy tudja, és úgy, ahogy akarja. Már nem nézem ezt ki belőle egyelőre. Ott van persze a háttérben ez a lehetőség is, de most képzeljük azt el, hogy hogyan, ha nem Zelenszky, de Zelenszkyt sem tudom elképzelni, hogy bejelenti például azt, hogy akkor a Donetsk oblastba, mondom még egyszer, 14 óta az úgynevezett Fortress Line-on, tehát ezen az erődített vonalon, egy olyan 60-70 kilométer hosszú észak-délirányú Szlovianszkot, Kramatorszkot, vagy Druzsivkát és Konstantinivkát befogadó erődláncot egyszerűen odaadják az oroszoknak. De akkor hogyan lehet ezt megmagyarázni otthon, hogy akkor minek az áldozatok, minek a mondom még egyszer, emberi, anyagi áldozatok, hogyha egyszerűen ezeket odaadjuk. Tehát ezt nem látom egyelőre, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Amennyiben nem erről lesz szó most Alaszkában, és amennyiben bejön mondjuk ugye a papírforma, Amerika kényszeresen, Amerika, Donald Trump kényszeresen bejelenti, hogy a hatalmas előrehaladást, a hatalmas eredményeket, a békefele való marsírozáson, mert hát ők be kell jelentsen, minden fulmináns és minden csodálatos. Ugyanakkor Putyin éppen most hajolt el tulajdonképpen ugyebár sikerrel az amerikai szankciók fenyegetése elől. Neki ez a találkozás már megéri az egész cirkusz. Ugyanakkor Putyin is elmondja, hogy nagyszerűen haladtak tovább ezen a békefele, csodálatos békefele vezető úton. Most attól függ minden, hogy a rendezők, a szervezők mennyire engedik meg maguknak azt, hogy ugyanazon napon, én kötve hiszem, hogy ugyanazokkal a tárgyalópartnerekkel Zelenszkit is megkérdezzék, Zelenszkitől is interjúzzanak, hogy akkor mi a véleménye erről az egész egyezkedésről. Szerintem Zelenszki csak el fog menni részben európai nyomásra is, hiszen itt várhatóan szerdán lesz egy németek által mondjam úgy kiprovokált találkozó, egy online találkozó, amin, ha jól tudom, még Trump is, amire Trump is hivatalos, úgymond egyeztessenek még Alaszka előtt, tisztázódjanak még Alaszka előtt, de valószínű, hogy európai nyomásra is, valószínűsítem, hogy el fog menni Zelenszky, de azt kötve hiszem, hogy Putyinnal fog találkozni, hiszen ha jól emlékszem, a putyini no-go közé tartozott az is, hogy most találkozzon Zelenszkyvel, úgyhogy lesz egy társalgás Trumppal. Remélem, hogy az ovális irodában megtörténtek nem ismétlődnek meg. Remélem, hogy Zelenszky nem kapja a nyakába az egész Trumpi írét, hogy úgymond akasztja a béke folyamatokat az okvetetlenkedésével, és azzal, hogy tulajdonképpen ellenáll ennek a nagylelkű, az ukrán bőrrel való nagylelkű kereskedésnek. Lássuk, hogy mi lesz belőle. We'll be right back.
az előbb a diplomáciai lehetőségekről beszélgettünk Ady Andrással itt a tetőteraszon, méghozzá az alaszkai csúcs kapcsán, és hát utaltam a jáltai előzményekre, legalábbis halványan. A műsorra készülve olvastam bele egy olyan háttéranyagba, amely arról szólt, hogy hát bizony annak idején az üdülőhelyen, amely ugye nevessé vált, kevés volt az illemhely, nagyon sok a vodka és rengeteg a poloska, tehát nem volt az egy ideális közeg, hogy ott megegyezzenek, de hát végül is lett egy kompromisszum, ami meghatározta aztán évtizedekre a kontinensnek mindenképpen a jövőjét. Egy ilyen tárgyalásra, András, azért mégis jönnek a felek kínálattal, mert hogy kompromisszum, vagy legalábbis kompromisszum készségről jelzéseket fognak leadni. Hát Putyin tarisznyájában igazándiból kevés dolog van, ez a légitámadások beszüntetése, ez szerepel, vagy legalábbis erről hallottunk. Igen, csak hogy mondják szakértők, hogy ugyanakkor meg tulajdonképpen ezzel kibekkelte azt, hogy a szárazföldi támadásokat viszont nem fogja leállítani. Mit lehet elképzelni, ha összejön mégis egy tűzszünet-szerű állapot? Azért fogalmaztam, hogy nem tudom még, hogy mi lesz, de egy ilyen fegyver szünet. Ez egy stratégiai szünet, vagy tulajdonképpen itt megint Putyin nyer, mert újra tudja csoportosítani a haderejét, és amint lejárt, majd valamire hivatkozva aztán elkezdődik, illetve folytatódik az, ami eddig volt, és azt fogja mondani a Kreml, hogy hát megvolt bennünk a jó akarat, de íme, ők lőttek vissza előbb.
Hát ahogy az előbb beszéltünk arról, hogy a Moszkvát egyáltalán nem zavarja a egyre növekvő harctéri hullaszám. Így van, amennyiben egy legalább légtéri harci csend bekövetkezne, azért hozzátenném itt, hogy ezt nem tudom, hogy ki tudná megfigyelni hatékonyan, mert akkor és nem csak megfigyelni, hanem erről hogyan lehetne hatékony jelentéseket, infókat kapni, mert hogy volt már ugyebár arra a példa, hogy
hát a belgorodi eset, András, ugye nem menjünk messzébb, most bukott ki, hogy saját gépeik, saját lakosságukat támadták.
Igen, és beindul ismét, valószínű, hogy beindul ismét a ukrán oldalról a tűzszünet megsértése, orosz oldalról a tűzszünet megsértése, mindenféle vádaskodás. Miközben igen, a oroszok tulajdonképpen maradhatnak a helyszínen. Nagyon nehéz azért is nyomon követni ezeket az esetben egy drón tűzszünetet például azért lenne nehéz nyomon követni, mert most már az orosz oldal is rendkívül gyorsan tanult az ukrán hadtechnikából is tól, és úgymond az elektronikus zavarás ellen levitte egyes drónfajtáit. Az azt jelenti, hogy ezekről a drónokról nem került információ bevetésükről, de ez csak zárójel. Tehát egyszer mindenkorra értsem meg mindenki, hogy Ukrajna tulajdonképpen egy ilyen záróköve, egy ilyen boltív záróköve tulajdonképpen szűk metszetben Európa, tágabbra nyitva az egész, nagyítva a képet, akár a világ biztonság politikai berendezettségét illetően. Itt írott törvényekre való hivatkozási lehetőségek fognak elveszni, amennyiben ez a folyamat nem normalizálódik, és amennyiben ez a folyamat arról fog szólni, hogy Donald Trump sikert könyveljen el, Putyin sikert könyveljen el, és miközben nagyon kevesen megfigyelik, észreveszik tulajdonképpen azt, hogy Putyin orránál fogva vezeti Donald Trumpot, időre játszik és halad előre a térképen Ukrajnában. óriási téte van az egésznek. Tehát itt kódrendszerek, civilizált világ berendezkedése porog kockán, és igen, ahogy kezdtük is, ahogy kezdted is a kérdéseidben, itt nem lehet ezzel a dologgal játszani, vagy nem lehetne ezzel a dologgal játszani, és bár jól jön minden egyes alkalom találkozókra, béketárgyalásokra, sajnos a közelmúlt példái azt mutatják, hogy itt ténylegesen arról van szó, hogy két egymásnak feszülő ego is becsatlakozott ebbe az egész játszmába. Putyin pontosan olyan, ha nem keményebb fejű partner ebbe a játszmába, mint Donald Trump, meg vice versa. Önképfényezés, hatalommegtartás, rezsimek életben tartása akkor is, hogyha lélegeztetőgépen vannak ezek a rezsimek már az ott pillanatban. Ezekről van szó. Gyártos, rosszá ízet hagyó dolog figyelni ezeket a folyamatokat. És attól félek, hogy ez a találkozás, igen, ahogy említetted, lehetőség van arra, hogy egy kommunikével, egy semmit mondó kommunikével ér véget, udvariasabb megfogalmazással, mert az egyikük sem akarja elveszteni a másiknak a hát színlet megbecsülését és a folytatás lehetőségét, nem tudom, hogy ez hogyan fog kinézni. Nagyon-nagyon zavaró, hogy fennáll továbbra, és így mondom, a lehetősége annak, hogy az Európai Uniót megpróbálják kihagyni a tárgyalásokból, hogy Zelenszkit megpróbálják háttérben tartani, hogyha már nem is tudják úgymond teljesen elsorompozni a részvételtől, és így tovább. Engem ez aggaszt, ez a folyamatszerűség, ez a közelmúlti tanulság kupac idegesít engem nagyon, tragikusnak tartom ezt a lehetőséget.
Ez a tetőterasz.
Hát eléggé aggodalmas hangnemben fogalmaztál az előbb, András, azért minden háborúnak megvan a maga, most azt mondják a hallgatók, hogy cinikus vagyok, de jó oldala, ugye, fejleszti a technológiát, munkát ad, gazdasági fellendülést is hoz egy adott pillanatban. Európát tekintve, mert utaltál rá, hogy háttérbe szorul, lehet, hogy itt az alkalom, hogy egy önálló védelmi stratégiát, egy saját geopolitikai autonóm szerepet vállaljon Európa. Megtanulta, úgymond, vagy jelek vannak, utalnak arra, hogy megtanulta ezt a leckét. Vajon Washingtonban ezt hogy láthatják? Főleg a katonai szereplők, mert ők azért mégiscsak stratégákként másképp kalkulálnak, hogy rendben, mi kivonulunk, hagyjuk az európaiakat érvényesülni, úgymond, és akkor Amerika elsősorban, vagy amerikai érdekek, legyen az bárhogyan is megfogalmazva, de egyúttal olyan lehetőséget kínálunk az uniónak, hogy felnőjön egy majdani szerephez, amikor ő katonailag, gazdaságilag úgy meg fog erősödni, mert kényszerből azzá válik erősebbé, hogy másképp tárgyal majd velünk a továbbiakban. Itt van egy ilyen ebbe belekódolt kis bumeráng effektus.
Így legyen, illetve úgy legyen, hogy akkor sikerüljön elfelejtenünk azt, hogy milyen hangosan kacagott Európa egy része azon, amit Merkel asszony annak idején Minszk 1-es, 2-es teljes üzemmódba való dübörgése idején is azért megjegyzett a közös hadseregről, a közös költségvetésről, hadászati költségvetésről, lőszertermelésről, és így tovább, és így tovább. Jaj, nincs erre szükség, nem lesz itt soha gond, soha semmi probléma. Amerika, meg azt mondom, az amerikai stratégoszok, akik még maradtak, és akiket még megtűrt, mondjam úgy, a Trump, Musk is így tovább lebontható még egy pár névre.
Hát a Pentagon még szakmai szárnya, igen. Uh-huh.
Ők meg valójában nem érzik. Tehát addig, ameddig az orosz-ukrán, ukrán-orosz fronton egyetlen szem amerikai katona, tehát úgymond hivatalosan ott lévő amerikai katona, nem szerencsefék, illetve kalandorok, jó értelembe véve is, de kevésbé jó értelembe véve is, nem hal meg a hadszíntéren, azért nem fogják értékelni, érezni igazából csontba vágóan ezt a kérdést, úgyhogy megengedhetik maguknak, amit megenged adott esetben Európában, úgymond a fronttól távolabbi országok közül is, jó néhány, lásd az olaszok magatartását, vagy lásd a spanyolok magatartását, de nem igazán érdekli, érinti őket, és aztán azt végképp az amerikai stratégoszoktól nem lehet elvárni, sajnos, hogy akkor megvonják a párhuzamot Ukrajna és Tajván között például, hogy mi mindent tanulhatott meg az orosz oldal és az orosz oldal által a kínai oldal ebből az orosz-ukrán konfliktusból, milyen tanulságokat, milyen hadtechnikai tapasztalatokat vonhatott le. Tehát ez nem fog Amerikába egyelőre működni, ez Amerikába továbbra is teljesen és egyértelműen leuralt, mondjam így, egy ilyen parancsnoki hív és gépház hangulat van. Így van, a szócsőbe Trump időnként bekiabál néhány utasítást, és azt végrehajtják, ha fogcsikorgatva is, vagy kevesen fogcsikorgatva, de végrehajtják ezeket az utasításokat. És tegyük aztán végképp azt észre, hogy Trumpnak ez egy nyíszant, egy idegesítő, zavaró körülmény tulajdonképpen az orosz-ukrán háború. Végképp szeretné már a figyelmét tulajdonképpen a kínai kérdésre irányítani. Még abban sem vagyok benne biztos, hogy kínai és Tajván kérdése, mert valahogy leszeretné választani Kínát erről a megint csak zavaró apróságként tekintett kérdésről, oldalágról. Úgyhogy nem, Amerikán nem. Európának mindig is azt tartottam, hogy érdeke tulajdonképpen. Ha már erről van szó, és akkor legyünk tényleg, hát finoman fogalmazva, reálpolitikusok, hogyha Európának az orosz-ukrán hadszintére egy nagyszerű alkalom arra, hogy új fegyverrendszereket vezessen be, próbáljon ki, akkor itt lenne az alkalom, tehát Ukrajnát meg kell szerezni, Ukrajnát be kell engedni NATO-ba, EU-ba, amibe csak lehet, hiszen olyan technikai szintre vitték úgymond a jövő háborújának döntő fegyverrendszereit, lásd drón technikát és technológiát, amire abszolút módon szüksége van Európának. Zárójelbe, és ezzel befejezem, lásd az amerikai érdeklődést is, amelyik most éledezik az iránt, hogy akkor nem ártana gyárakat létesíteni Ukrajnába, amelyek gyártanának drónokat, vagy drón típusokat szállítanának adott esetben az amerikai hadseregnek is.
Adi András, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Augusztus 15-e, Alaszka, Anchorage. Meglátjuk, hogy mi történik, azért figyelünk, kommentálunk, és majd visszatérünk a témára. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Rostás Péter Istvánt hallották. Holnap szintén tetőterasz, de ezúttal belpolitika, a megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően.